Bevallom őszintén, hogy sokszor, amikor reggel felkelek, bajban vagyok, mert azt, amit láthattam éjszaka, azt egyszerűen lehetetlen elmondani. Embernek lehetetlen elmondani úgy, ahogy hogy láthattam. Ez itt az első reakció az, hogy hát akkor nem is mondok semmit. Miért akarnék valamilyen elmondani, amit lehetetlen elmondani? Test fellázad, mert a test számára idegen az, amit a lélek lát. De ez meg is van írva. Azt mondja az írás, hogy testi ember, érzéki ember nem foghatja fel a lélek dolgait. Ahhoz, hogy valaki felfogja a lélek dolgait, fontos lelkivé váljon, lelkivé válnia. És a lelkivé válás, mint tudjuk, úgy történik, hogy az ember megkapja Istentől az újjászületés ajándékát. Az újjászületés lényege az, hogy váljunk lelkivé. Hogy ne a testünkkel érezzünk, ne a testünkkel gondolkozzunk, mert a testünk az, mint tudjuk, programozva van a világ által. Amiről az ember azt hiszi, hogy a sajátja, saját gondolata, saját ízlése, saját kívánsága, az mind bele van programozva az ő elméjébe. Pontosan, hogy látjuk a reklámokban, úgy történik az élet minden területén, a közoktatásban, a vallásban, mindenhol. Az ember az elméjén keresztül, az öt érzéki valóságon keresztül programozva van. És a programok szerint működő elme, test, egyszerűen nem fogadja fel a lélek dolgait. És a programok, hogy hova visznek, azt nagyjából mindenki tudja, mindenki látja. Teljesen nyilvánvaló. Az ember már fiatal korától ugye jár temetésre. Megszokja, hogy kell menni temetésre. De ez is jó, mert azáltal látja azt, hogy merre tart az ő élete. Látja a botrányt. Egyszer ő is oda fog kerülni. És ez a botrány arra készítheti őt, hogy elgondolkozzon azon, hogy mi az élet értelme. Merre jött, merre tart és miért. Szóval a társadalmi programok által irányított ember nem foghatja fel a lélek dolgait. Ezért fontos az embernek lelkivé válnia, újjászületnie. Az újjászületés lényege az, hogy az ember meglátja, hogy milyen programok által volt irányítva. Persze a Biblia nem azt mondja, hogy programok által vagyunk irányítva, hanem azt mondja, hogy bűnök. Ezek a bűnök bekerülnek a lelkünkbe. Az öt érzéki valóságból, a szemeinken keresztül, a füleinken keresztül, az elmén keresztül be a lélekbe. És azok irányítanak minket. Az Úristen, hogyha valaki hozzá fordul, mert meglátja, hogy merre tart az ő élete, megadja neki azt az ajándékot, hogy megláthatja azt is, hogy mitől tart az élete arra, amerre tart. Úgymond leleplezi saját magában ezeket a programokat, társadalmi programokat, bűnöket úgymond, tisztátalanságot, ami rátapad az ő lelkére. És hogyha meglátta, leleplezte, akkor esélyt kapott arra, hogy megszabaduljon azoktól. Mert nyilván, hogyha az ember látja, hogy mi a rossz saját magában, és látja, hogy az hova viszi őt, akkor kíván attól megszabadulni, ugye? És ez maga úgymond a megtérés, amikor Istenhez fordulunk, és ő nekünk segít megtisztulni, meglátni, hogy mi visz minket, mi kapcsol össze minket a rothadásra és a halállal. És ekkor lesz az ember úgymond bánatos, vagy szomorú. De lélek által lesz bánatos és szomorú, nem test szerint, hogy jaj, megint megbántottak, vagy megloptak, vagy mit mondtak nekem, hanem az ember a saját lelke miatt, hogy Uram Isten, mit tapad rá az én lelkemre mostanik. Az ember meglátja, hogy rabja az ő szokásainak, a rutinnak, a vágyainak, a bűnös kívánságainak és mindennek. Ezek a vágyak őt egyenesen a halálba viszik, a rothadásba, a kározatba, és a szomorúság. Ez a bánat, ezt úgy hívja Isten, hogy bűnbánat. És aki ezt megkapja, ezt az ajándékot, az esélyt kap arra, hogy megszabaduljon a lelkire tapadó programoktól, tisztátalanságtól, bűnöktől. Ez a megváltás lényege. A megváltás gyakorlatilag az, hogy mi a bűnök miatt, amiket elkövettünk, tudatlanságunkban, nem kell fizessünk. A fizetség, úgymond, a bűneinkért, az a halál lenne, a büntetés. És ezt Isten felvette, magára vette, amikor ő Jézus Krisztusban testé lett, magára vette a fizetséget a bűneinkért, a büntetést, hogy mi ne kelljen bűnhődjünk, De csak azokért vette magára a büntetést, akik hajlandók szembesülni a saját lelkükre tapadó tisztátalansággal, és kívánnak attól megtisztulni. Tehát a büntetést ő átvette, úgymond ő fizetett. Ő fizette ki a mi bűneinkért a büntetést. Ő vette magára. Tehát ki van fizetve a váltságdíj, helyettünk szenvedett, helyettünk bűnhődött. Hogyha az ember meglátja, miben van, hajlandó szembesülni a lelkire tapadó bűnökkel, mocsokkal, tisztátalansággal, és kívánattól megszabadulni, Isten elveszi az ő bűneit, vagy mondja az írás, hogy elvette a világ bűneit, magára vette a világ bűneit, és ő bűnhődött a világ bűneiért. Elég kemény az ember számára, ez felfogadatlan. De valóságban is történik ez. Többször mondtam néhány példát, ami velem a valóságban megtörtént. Volt olyan, hogy az én tudatlanságom miatt egy olyan helyzetbe keveredtem, aminek következtében kidaboltak volna. De a barátom megmentett. Látta, hogy meg vagyok téveszve, és odajött és megmentett. De amiért ő engemet megmentett, ő kapta a nyaklevest. Valósággal hozzájutottak. Azért, mert én voltam kíváncsi, én mentem az őrültség felé. Itt a piros, hol a piros? Akkor nem tudtam, hogy az mi az. Láttam, hogy milyen érdekes. Azt hittem, hogy jól látom, de a barátom tudta, hogy át fognak engemet verni. És odajött és engemet félrevontani. És ezért hozzájutottak. Jézusra pontosan ez történt. Csak nem egy ütést kapott, hanem sokat. Megalázták, kigunyolták, meggyalázták. És megölték. Az összes elkövetett bűnöm miatt. És a bűneid miatt. Hogy ne kelljen, te bűnhődj, mert ha ki ne bűnhődj, akkor ki fizetne érted? Mert azt mondta ő, hogy mit adhat az ember váltságul a saját lelkéért? Mivel vásárolhatná vissza a lelkem szabadságát? A lelkem rab. A rátapadó bűnök miatt az én lelkem rab. És egy rab lélek mit fizetne váltságul a saját lelkéért? Önmagáért? Semmi. Ezért Isten fizette ki a váltságdíjat a Krisztus vér által, az ő bűnhődés által. És ami több ennél az az, hogy ő nem csupán kifizette a váltságdíjat, hogy ne maradjunk benne a rabságban, hogyha mi hajlandók vagyunk szembesülni a rabságunk okával, a ránk tapadó bűnökkel és tisztátalansággal, nem csupán kifizette a váltságdíjat, hanem azt mondta, hogy gyere és kövess, és többet nem fogsz visszaesni a bűnbe, hogyha lelkünket ő megmossa, megszabadítja a rátapadó bűnöktől, tisztátalanságtól, a lelkünk látni fog. Látni fogja az igazságot, érteni az ő szavát, és nem fog visszakerülni a bűnbe. De hogyha ezt mi nem kérjük, a lelkünk vak marad, és a vakon menjünk tovább, a feneketlen szakadék irányába. Tehát ahhoz, hogy az ember értse a lelkieket, lelkivé kell váljon, ő maga is. A lelke meg kell élénküljön, most a lelkünk tompa. Az embernek a lelke tompa addig, amíg meg nem látta a saját bűneit, és nem kapta meg a bűnök bocsánatát, addig az ő lelket tompa, be van árnyékolva, nem hallja a lelket, nem érti a lelkieket. És engemet is, mivel én is testben vagyok, de a testemet még nem vetettem le magamról, úgymond. Ezért a testem engemet is megkísért azzal, hogy hát ezt nem lehet elmondani. Amit láttam éjjel, azt nem lehet elmondani. Így van. A test nem tudja elmondani. Nem én irányítok, nem a lélek irányít, de a test megkísért engem, hogy ne is mondd el, hát ezt nem értjük. Hagyd a fenébe, ne foglalkozz vele, de ezt nem érted. Mit akarnád elmondani? Mit akarsz hülyét csinálni magadból? Tehát így dúl a harc, ez a hitnemes harca az emberben. A lélek is a test között. A test engemet minden reggel megpróbál győzni arról, hogy ne beszéljek, ne foglalkozzak azzal, amit kaptam Istentől. Ne osszam meg, és a lélek én bennem, a szent lélek, amit kaptam ajándékba Istentől, harcol a testem ellen, hogy már pedig beszélünk. Ez az igazság, ebben élet van. Ezt a harcot, aki nem vívja, értelemszerűen az ember testben marad, a testi értelemben marad, a testi értelemben ragad, és a testi értelem viszi őt a betegség felé, a nyomorúság felé, a fájdalom felé, az öregedés, a halál felé. Tehát aki nem vívja a hitnemes harcát, a lélek és a test között, az a test hatalmában van. Biblia nyelvezettel szólva csúnyán hangzik, de az ördög hatalmában van, mert az ördög a testen keresztül támad, az elméden keresztül támad. Mindenki az ördög hatalmában van, aki nem vívja a hitnemes arcát. Aki nem kíván lélek által hallani, lélek által látni, lélek által beszélni, lélek által cselekedni, az átadja magát a testnek, a testi programoknak, a testi bűnöknek, amiket elkövetett. És így vakul be az ő lelke, sötétedik be az ő lelke, megy le a nap, és már nem lát. Így kerül vissza, ahogy mondja Jézus, a külső sötétségre az ember. És mivel, hogy én is felázadtam egy néhány napja, egy hete körülbelül, mert kaptam az álmokat, megértéseket, de azt mondtam, hogy nincs értelme beszélni. De mit beszéljek testi emberekkel, akiket nem érdekel? Jó gazdagok, megvan mindenük. Minek neki Isten, Istennek a szava. Minek gondolkodni a halálról most, amikor ilyen egészségesek vagyunk, és minden oké az életünkben. De azt mondja, hogy Isten, hogy hirtelen a halál. És a lélek nincsen felkészülve, benne ragad a testben. És végig kell szenvedje a test rothadását. Tehát én is kezdtem kételkedni, hogy van értelme beszélni. Megkeresni embereket is. Elküldeni a levelet nekik. Vagy elmondani, mit láttam. Vagy beszélni Istennek a szaváról. És akkor éjjel kaptam, hiába kaptam az álmod Istentől a figyelmeztetést, a tanítást, mégis fellázadtam. A tanítás az volt akkor, hogy nekifogtam kenyeret gyúrni, de nagyon kevés kerizből, egy maréknyi liszt volt csupán. És azt mondtam, ugye test szerint azt mondtam, ennek semmi értelme nincsen. Hát ez kevés, ez a félfogamra se elég. És a lélek azt mondta, hogy gyúrjat. És elkezdtem gyúrni azt a lisztet, azt a kevés kerisztet. És miközben gyúrtam, dolgoztam vele, a tésztával kezdett az megszaporodni, és lett belőle három nagy kenyér. Nem csak nekem, hanem másoknak is. Nem csak nekem, nem csak a magam részére, hanem azok részére is, akik hallják az én beszédemet. Isten megsokasította a kenyeret, és így történik az álmokkal is, a megértésekkel, a kijelentésekkel. Látom azt, hogy olyan emberek, akik több éve ezen az úton vannak, amit kapnak, elrejtik, és száradnak ki, és jön vissza az elmebaj, az elmezavar. Mert azt a kevéskét nem osztották meg, nem dolgoztak azzal, nem gyúrták azt. És fájó ezt tapasztalni, hogy olyanok is, akik megtapasztalták Istennek a jóságát, a jó akaratát, kegyelmét, szabadítását, avval a kevés keriszttel nem dolgoznak, nem gyúrnak abból kenyeret, nem sütik meg, nem törik meg, nem osztják meg, és nem értik, hogy Isten miért nem beszél hozzuk, ezért. Mert jön a megértés, jön a mennyei eledel, a lelki táplálék, és azt mondod, az semmi. Ezt nem kell meggyúrni, ezt nem kell megsütni, ezt nem kell megosztani, és száradsz ki, bűz lesz, rothatsz meg, rothatsz belé a testbe, mert az élővel nem foglalkozol, de a halottal foglalkozol. Hogyha valaki megkeres, hogy halott dolgról beszéljen, hogy nálatok milyen idő van, vagy mit főztél, mit ettél, mit szartál ki. Ilyenekről tud az ember beszélni a végtelenségig. A halott dolgokról, a lics-locs, locsogás, pletyka, arról olyan jó ízűen tudunk, csámcsogunk, mint a disznók. A moslék folyik vissza a szájunkon, csámcsogunk. Ilyen az ember, ilyen a test, a lélektelen test, aki nem a lelkiekkel foglalkozik, hanem a testieket gyúrja. Ezért fontos foglalkozni a lelkiekkel. Hogyha a pici van, akkor a picivel, emberek. És egyik legerőteljesebb bizonság, amit hallottam az elmúlt napokban, az volt, egy percben mondta el Kornélia, hogy feltette azt a kérdést Istennek, hogy imában, hogy Isten miért nem beszél hozzá. És egyből jött a válasz az ő értelmében, hallotta a választ, ha te nem beszélsz, én miért beszéljek. És ez mégsem elég egyértelmű. Mégsem elég egyértelmű, mert mi folyton engedünk a testnek. Jaj, ez semmiség. Ebből nem érdemes kenyeret gyúrni. Ebből egy kifli sem lesz. Jaj, erről már más beszélt. Jaj, erről régebb beszéltem. Hát én hányszor beszélek olyan dolgokról, amiről már régebb beszéltem. De ha Isten újból felhozza valamiért, nem tudom pontosan miért, akkor miért ne beszéljek? Ha kell, akkor százszor is. Egyszer beszéltem 10 évvel ezelőtt, most már nem beszélek. Ez az Isten gyermeke? Ez a mai Isten gyermeke? Egyszer már beszéltem, akkor nem beszélek. De hát, ha 10-szer kell halljod, saját magadért is. Mert nem vagy engedelmes. Nem engedsz a léleknek. A testnek engedsz. És mész vissza a testnek a rothadásába, a test fájdalmaiba. elhallgatod az életet, elhallgatod a lényeget, és nem érted, hogy Isten mit haragszik rád ezért, mert hallgatsz a testnek az indulatát, a test kívánságát, a test döntésének feleltél meg, és nem a lélek szavának. Az éjszakai álmot nem tudnám elmondani, egész éjjel álmodtam. Azt fogom elmondani, amire emlékszem. Elmentem látogatóba egy volt osztálytársamhoz. Persze az a volt osztálytárs az ugye, tehát lelkiértelemben lehet egy olyan valaki, aki osztálytársam volt nekem, tehát bizonságtevő volt, mert ő is kapott mennyei kincseket, Istentől megértéseket és látásokat, de elfordult, és abba hagyta a bizonságtételt. Ez is lehet, ugye, a volt osztálytárs. De a valóságban egy olyan szeméről van szó, akit megkerestem, és aki úgy vettem észre, hogy hálával fogadta, amit mondtam neki, és értette is, hogy mi az, hogy újjászületés. És ugye, tehát az a gyermek, tehát oda mentem hozzá, látogatóba látogassam meg a gyermeket, aki ugye tőlem fogant, nem fizikailag, hanem lelki értelemben. Mert a lelki gyermek, a bennünk lévő gyermek, az úgy, aki örökölheti a mennyek országát, az hogyan fogan? Lelkileg fogan. De hogyan fogan lelkileg? Úgy, hogy a hit hallásból van. A bizonságtevők beszélnek arról, amit Isten nekik mutat. És így megfogan a gyermek, a lelki gyermek, aki örökön fog élni, meg tud fogadni valakiben. És elmentem hozzá, hogy látogassam meg a gyermeket. És a gyermek már szép kis gyermek volt. Aranyos, szép kis gyermek volt. Egészséges, gyönyörű gyermek volt. És az érdekes az volt, ugye, hogy én a gyermeket nem neveltem. Tehát a gyermek általam fogant, de én nem neveltem a gyermeket. Érdekes módon, ugye, hát fizikailag is ez történt, hogy én ezt többször elmondtam, hogy az én gyermekemet nem neveltem. Tehát akkor én teljesen más világban éltem. Teljesen testben voltam. És nem vettem részt a gyermeknek a nevelésébe. Nem lettem apuka. Amikor találkoztam a gyermekkel, akkor is inkább az ő játszótársa voltam, mint az apja. Nem apukáskodtam soha. De lelki értelemben az történt, hogy ugye lelki értelemben sem táplálom azt a gyermeket, úgymond nem voltam mellette. De mégis azt láttam, az a gyermek egészséges, gyönyörűséges gyermek, szép gyermek. Mert azt mondja mindenható Isten, hogy egy a magvető, és más az arató. A magvető a magot elszórja, de Isten adja a napot, a napsütést és az esőt, hogy a mag megfogadjon, és kikeljen, kibújjon és növekedjen. Tehát az én erőfeszítésem nélkül is növekedett a gyermek. Gyönyörűséges gyermek volt. A következő képben pedig azt láttam, hogy ezt a gyermeket mások nevelik. Azt a gyermeket, aki tőlem fogant, mások nevelik. És azáltal, hogy nevelik azt a gyermeket, ők is áldást kapnak. Tehát örömük volt abban, hogy ezt a gyermeket nevelhették. Aki tőlem fogant, tehát nem csak egy anyuka nevelte, hanem több anyuka, több szülőnél is volt. És azt láttam, hogy ez a gyermek ugye botrány volt, mert az ő gyermetegségében a felnőtti világ megütközött. Beleütközött a felnőtti világ az ő gyermetegségbe, az ő ártatlanságába. De ugyanakkor láttam az örömöt azokon az embereken, akik tettek valamit azért, hogy ez a gyermek növekedjen és fejlődjön. És olyan embereket láttam ebben az álomban, akiknek szintén elmondtam az evangéliumot. Megkerestem őket egyszerű szavakkal, emberi módon, testi módon elmondtam az evangéliumot. A lelkiekről beszéltem testi módon, testi embereknek, hogy megértsék. Egyszerűen beszéltem. És Isten mutatta, hogy azáltal, hogy az én gyermekemet nevelik, azáltal nekik is van örömük, és van békességük. Mert az én gyermekem, az általam fogant gyermek, az már lelki gyermek, az örökön fog élni, az az ő lelkük, amely feltámadt, az a belső gyermek, az ő lelkük, amely feltámadt. Tegnap is, akikkel kaptam álmot, és akikkel dolgom volt, megkerestem azokat az embereket. Elmondtam azt, amit elmondhattam nekik, És hála Istennek nem lázadtam fel, pedig hát lenne a gomlázadásra, hogy miért nem értik, miért nem fogadják, miért nem értenek mindent. De nem lázadtam fel, elmondtam az én részemet, és azzal letettem a szerszámot, amivel dolgoztam, ugye. És számomra ez vigasztaló állam volt mindenképp, amiben Isten azt mutatta, hogy érdemes dolgozni, érdemes ezt a munkát végezni. Sőt, fontos ezt a munkát végezni, mert nem aznap szökken szárba a búza, a termés, amikor a magot elvetik, hanem lehet később is, lehet csak napok, vagy hetek, vagy hónapok múlva, de szárba szökken. Azt mondja a próféta, által a mindenható Isten, hogy az én beszédem nem tér vissza hozzám üresen. Azok a szavak, amelyek kijöttek Istentől, nem térnek vissza hozzá üresen. Tehát van értelme a lelkekről beszélni. Ha te arra nézel, hogy hát bolondnak néznek, amiatt, hogy lelkekről beszélsz, és emiatt elhalkadsz, te is testévé válsz, visszamész a rothadás rabságába, tudjál róla. Hát persze bolondnak néznek. Hát ez a bizonyítéka annak, hogy te nem agyból szólsz, már nem a testből szólsz, hanem lélekből szólsz, és a léleknek a dolgai idegenek a testi emberek számára, de attól még megfoganhat, hogyha van lelkük, már pedig Isten úgy gondolta, hogy keresd meg őket, mert van bennük menthető lélek. Persze első hallása lehet idegen, lehet ellenszenves, amiről beszélsz, de Istennek a lelke bizonságot tesz ő bennük is, a szavaid mellett, feltéve a te lélekből beszélsz és nem testből. Tehát van értelme beszélni annak, akinek küldje mindenható Isten a szavakat, megosztani teljesen nyilvánosan, a háztetükről hirdetni. És vannak próbatételek, mert a külvilágnak a reakciója, mint mondtam, az nem pozitív. Hát az én reakcióm sem volt pozitív, amikor először hallottam Isten országáról. Mert a test számára nevetséges, bolondság. Ez le van írva. Istennek a szava a test számára bolondság. A test azt hiszi, hogy örökké fog élni. Úgy élünk itt a Földön, mintha 500 évet élnénk. Eszünk, iszunk, dolgozunk, robotolunk, gyűjtjük a pénzt, halmozunk, építjük a bábelünket, mindenki a saját bábelét. Új ház, új autó, új házasság, új szerelem, új paráznaság. Persze, hogy a test számára bolondság minden, mint a lélek mond. A lélek figyelmeztet, hogy vigyázz, mert test hirtelen fog meghalni. Ha a lélek nem lesz felkészülve, bele kell rothagyon a testbe. Ez a kárhozat. Ez nem vicc. Ez nem vicc. Ez nem poén, emberek. Ez a szörnyű valóság azok számára, akik hallották Istennek az életre hívó szavát, de nem tisztultak meg. Nem vállalták ezt az utat, ami szép és dicsőséges, emberek. Van benne szomorúság is, mert az embernek szembesülnie kell a bűneivel. De azt mondja az Úr Jézus, hogy az én terhem könnyű és gyönyörűséges. Azt mondja, hogy menjünk oda hozzá mindannyian, akik meg vagyunk terhelve, és ő nyugalmat ad nekünk. Valódi nyugalmat, nem emberi nyugalmat, emberi hizelgő szavak által, figyelemelterelő, poénos összejövetelek által, hanem igazi békességet ad a mindenható Isten. És az ő terhe könnyű és gyönyörűséges. Elveszi a mi terheinket, a bűneink terhét elveszi, magára vette, szó szerint felvitte a keresztre, és adja az ő terhét, ami könnyű, az ő igáját, ami gyönyörűséges. De a test számára az idegen. És vannak próbatételek. Elmondok egy egyszerű példát. Tegnap hallgattam egy bizonságot, amiben a bizonságtevő azt mondja, hogy megkereste őket egy régi bizonságtevő, aki korábban ezen az úton volt. De azzal kereste meg, hogy kísértse őt. Kitalált egy hazugságot. Azt mondta, hogy láttam egy álmot veletek. És ők ugye jói szemben elfogadták az álmot, hogy igen, meghallgatták, megszillelték. Isten elé vitték az álmot, úgymond. És tehát megköszönték, hogy elküldte azt az álmot. És akkor később írja ez a személy, hogy hazudott. Tehát ugye megvallotta magát, leleplezte, hogy hazudott, hogy ő hazug. Kivezeti őt a hazugság atya. Isten könyörül rajta, hogy térjen vissza az élet atyához. A hazugság és a halál atyától térjen vissza az élet atyához. Tehát a nevetség tárgyába akarta őket tenni. Azzal, hogy megalázza, hogy látjátok, hogy ti ilyen álomfejtő szektában vagytok, ezzel vádolta. Álomfejtő szektában vagytok. Nem is igaz, amit mondtam. Hazudta. És az álomban az volt, amit ő kitalált, hogy két férfi meglátogatta őket, és nem tudom, mi történt ott. És rövidesen, miután leírta ezt a hazugságot, két férfi valóságosan meglátogatta őket. Ilyen az élő Isten, az ő gyermekeivel. Hűséges. Hűséges. Még a rosszat is jóvá teszi. Persze nem jó, hogyha Istennek a gyermeke hiszékei, és elhisz mindent. Nem hiszem, hogy ők elhitték volna. Azt, amit írt az a valaki. Mert, hogyha Istennek a gyermeke ragaszkodik az ő teremtőjéhez, az ő atyához, akkor mindent odavisz eléje. És majd Isten eldönti, hogy mi az igaz és mi nem. Ő megmutatja, mi az igaz és mi nem. De Isten ezt a hazugságot is igazzá tette számunkra. Két férfi rövidesen, órán belül talán meglátogatta őket. A saját vermükbe esnek bele a gonoszak emberek. És ezt nem gonoszsággal mondom, nem károsztatással mondom, hanem úgy mondom, hogy hátha ő is szembesül, hogy milyen gonoszság lett urrá az ő szívén a lázadás miatt. És hátha őszintén megbánja és visszafordul, mert Isten visszafogadja, megbocsát neki is, teljesen biztos. De hogyha ő kitart a lázadásában, akkor Isten továbbra is őt használni fogja. Arra fogja használni, hogy megpróbálja az ő gyermekeit. Isten kezében a fáraó is eszköz volt. Arra használta a fáraót, hogy megpróbálja az ő gyermekeit, a zsidókat. De jaj a fáraónak! Jaj annak, aki csak arra alkalmas, hogy megpróbálja többieket. Csak arra alkalmas, mert másra használhatatlan. Csak arra alkalmas, hogy megpróbálja a többieket. Jaj annak! Szükséges, hogy legyenek botránkozások. Bűnre való csábítások, ugye? Botránkozás. Ezt mondja Jézus. De jaj annak, aki által lesznek. Isten kezében Júdás is eszköz volt. Mert szükséges volt, hogy valaki elárulja Jézust. Hogy beteljesedjen az, ami meg volt írva. Tehát Isten kezében Júdás is eszköz volt. De mégis Jézus a kárhozat fiának nevezte Júdást. Emberek, a kárhozat fiának. Ha te csak arra vagy alkalmas, hogy megpróbált Isten gyermekeit, a bizonságtevőket, jaj neked, veszélyben van az életed és a lelked. Bizonságot teszek az élő Isten előtt, hogy veszélyben van a lelked. Ha te csak arra vagy alkalmas, hogy kísértsd, és megpróbáld azokat, akik kívánnak hűségesek lenni Istenhez. A mindennapi kenyeret kívánják megosztani embertársaikkal. Milyen az én gyermekem? Az én gyermekem, hogy jelképesen, aki lelki értelemben fogan meg a hallgató szívében, az olyan, mint hasonló Isten gyermekeihez, Jézushoz, az apostolokhoz. Lelki. Ezért, mivel, hogy lelki, ebbe a gyermekben megütközik a világ, megbotránkozik a világ, beleütközik a világ az ő szavaiba, az ő viselkedésébe. Mert az ő ártatlanságával bizonságot tesz arról, hogy hazugságban vannak az emberek. A hazugság atyát, az ember ölőt követik. Ilyen az én gyermekem. De akik segítenek az én gyermekemnek növekedni, akik őt táplálják, mert befogadták a magot lelki értelemben, a szavaim által, azok áldást kaptak Istentől, és reménységet az örök életre, szó szerint. Tehát nem testi gyermekről beszélünk, hanem lelki gyermekről. Akik hallották a bizonságtevők szavait, vagy olvasták a Bibliát, tegyük fel, értették azt, örömmel fogadták azt, és kezdett a lelkük feltámadni. Az a gyermek, az alvó lélek, ami bennünk kialudt, ugye, a testiségnek köszönhetően, a parázaságnak köszönhetően, ami kialudt bennünk, az kezd feltámadni. Az a gyermek, és akik táplálják őt, azok az emberek esélyt kapnak arra, hogy teljesen lelkivé váljanak ők is, Isten gyermekévé váljanak, hogy általuk is megfogadjon másokban az Isten gyermeke, a Krisztus, és növekedjen. Mert az a bizonyíték annak, hogy valakiben megfogant az igazság, az élő Isten szava, hogy ők is úgymond felnőtté, ivar éretté válnak, bizonságtevőkké válnak, és tudnak beszélni hitelesen is Isten országáról, az ő szaváról, és azáltal másokban is megfogal a gyermek. A lelkük feltámad, újjá születnek, gyümölcsöt teremnek. Egyesek 100 annyit, mások 60 annyit, és megint mások 30 annyit. Vagy mondja Jézus a magvető példázatában. Vannak emberek, akiknél a mag már korábban megfogant, de egyszerűen nem növekedett. Utána hallották az én beszédemet, és a mag elkezdett növekedni. Tehát valaki más szórta el a magot az ő szívükben, de a mag nem fogant meg, és nem növekedett. De a bizonságaim által kezdett növekedni a mag az ő szívükben. És van fordítva is, hogy általam kaptak magot, de valahol máshol kezdett a mag növekedni, és mások táplálták azt a magot vízzel és napfénnyel, hogy növekedjen. Ilyen az Isten országa. Egy a vető és más az arató. Azt mondta Jézus az apostoloknak, hogy ők abban a munkába álltak be, amelyet mások kezdtek el, ugye proféták kezdték el. A hit magvait nem is Jézus vetette el, hanem Ábrahám. És onnantól vannak olyan emberek, akik hisznek, hitáltal élnek. Nem agyból élnek, hanem lélekből, bizalom által, hitáltal élnek. Az összes proféta az Ábrahám nyomdokaiba lépett. Mózes is. Illés például arra emlékeztette az embereket, a népet, amit ők Mózes által kaptak. Mózes hintette a hit magvait. Az Istentől eltávolodott zsidók szívébe, akik Egyiptomba belementek a paráznoságba, a bálványimádba, a bűnbe. A lelkük meghalt, és Mózes kezdte hinteni a hit magvait az ő szívükbe, és kihozta őket a babonaság földjéről, az ezotéria, a jóga, a reiki, az önmegváltás, az önmegvalósítás földjéről, a vallások földjéről, a hazug vallások földjéről, és bevitte őket a Kánaán földjére, és azt mondta nekik, hogy ne felejtsék el, majd a Kánaán földjén, ott, amikor meg lesz mindenük, ne felejtsék el, hogy ki szabadította meg őket. Ők mégis elfelejtették. És jött Illi, Sámuel, az összes többi proféta, és emlékeztették őket, hogy a hit magvát elhanyagolták, és félő meg fog halni. Ugyanezt történik ma is. Bizonyos emberek általam kapnak magot, de valahol máshol kapnak vizet és napfényt, hogy a mag növekedjen ő bennük. Ilyen is történhet. És fordítva. És Isten azt mutatta, hogy megéri. Nekünk nem arra kell nézni, hogy volt-e értelme, hogy megfogant-e a mag, hogy mennyi gyümölcsöt termett, mert nem biztos, hogy fogjuk látni a gyümölcsöt. Mindenhol, sőt, elképzelhető, nem fogjuk látni a gyümölcsöt. Mindenhol. Nem azért dolgozunk, hogy lássuk a gyümölcsöt is, hanem azért, mert ennek van értelme. Csak ennek van értelme. Az igazság beszédének van értelme, másnak nincs értelme. Azt mondta Jézus, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, persze, hogy engednek, hisz Istennek a lelke szól általatok, és a lelkek engednek nektek, és csodák is történnek, de ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a ti nevetek fel van írva az élet könyvébe. De mi a bizonyíték annak, hogy a mi nevünk fel van írva az élet könyvébe? Az, hogy van bizonságunk, és örömmel megosztjuk azt. Ha hallják, ha nem hallják. Ha szárba szökken a növény, ha nem, az mellékes. A lényeg az, hogy amit mi kaptunk, kenyeret, legyünk hűségesek ahhoz. Törjük meg és osszuk meg embertársainkkal. Ne legyünk restek, munkálkodjunk a szőlőben. Az ilyen mind allegória, képes beszéd. Isten ilyen képekkel tanít minket. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Minek kell neked lelki táplálék Istentől? Ha rest vagy, dolgozni, azt megosztani, megmutatni embertársaidnak, akik még a széles úton vannak. Szégyen, egy ateista mondta ezt, hogy ő nem hisz Istenben, sem a mennyországban, de nem tud elképzelni annál nagyobb gonoszságot, mint azt, hogy valaki tudja, hogy van menny és pokol, de nem mondja el embertársainak. Szóval én nem hiszek benne. De annál nagyobb gonoszságot nem tudok elképzelni, hogy valaki tudja, hogy létezik mennyország és pokol, de nem mondja el embertársainak. Azt mondja, hogy ha látom, hogy egy teherautó közeledik felét az úton, egy adott pillanatban oda meg is ellöklek, vagy félrelöklek az útról, hogy ne halljál meg. Ilyen a bizonságtétel, emberek. Ha én azt mondom, hogy hiszek Istenben, de nem érzem a késztetést arra, hogy beszéljek embertársaimnak, az ő országáról, a tétről, mi az életnek a tétje, akkor én valójában nem is hiszek Istenben. Ha én valóban hiszem azt, hogy a pokol az nem vicc, az nem csupán egy ilyen átmeneti influenza, mert a test halálakor az idő megszűnik, a lélek örök, az időn kívül kell végig szenvedje a lélek a gyötrelmeket, amiket a bűnökkel okoz magának. Aki nem tesz bizonságot, az valójában nem hiszi, hogy a pokol és a mennyek országa valóságos. Mert itt a földön most mind a kettőből van, valamennyi. De odaát már nincsen középút. Nincsen arany középút, mert az arany középút most a televízió által van, a Facebook által van, a pótis lekvések által, a pénz által, a testi évezetek által. De nincsen test, ember. A test halála után nincsen test. Ott nincs élvezkedés. Ott nem tudom elterelni a figyelmemet a bűneimről, a mocsokról, amit felhalmoztam egész életemben. Tehát valóságos, örök, örökön tart a gyötrelem, a szenvedés. Most is tedd le a telefont, két napon keresztül távolodj az emberektől, és meg fogod tapasztalni a poklot. Teljesen biztos. Tedd le a telefont, távolodj az emberektől, két napra, telefon nélkül, és jönnek lélek által szembesülések, és már fogod tapasztalni a poklot. Mi fog történni akkor, amikor a test meghal? Nagyon sokan a hitet félreértelmezték, vagy félreértelmezzük. Egy ilyen divatot csinálnak. Tehát például most Amerikában Jézus divat. Van egy ilyen Jesus fashion, Jesus style Amerikában. Divat Jézusos koncertekre járni. Ott divat emberek. De megismerni őt nem divat. Az ő szavát megismerni nem divat. Engedni az ő szavának, hogy megváltoztasson, nem divat Amerikában. Nem úgy beszélnek az emberek Istenről és az ő szaváról, hogy tisztességesen szólnak a bűnről, az igazságról és az ítéletről, mind a háromról. Nem, Jézus szeret téged. Ezzel a búsíttel jönnek emberek. Isten szeret téged. Nem szeret téged. És szirítik az embereket hülyeségekkel. Persze szeret, így van. De ő azt mondta, hogy beszéljünk mind a háromról. Arról, hogy mi az, hogy bűn. Mi az, hogy igazság és mi az, hogy ítélet. De Amerikában csak az igazságról beszélnek, a mennyországról beszélnek. A pokorról nem. És az emberek nem érzik, hogy mi a tét, és nem is sürgős. Nem sürgős keresni Istent, mert nincsen tét. Isten szeret engem. Ő a feltétel nélkül szeretett emberek. Ez hazugság. Ez egy amerikai buddhista hazugság. Ilyen nincs. Hosszantűrő, kegyelmes Isten. De az életnek, amelynek van feltétele, és pedig az, hogy az ember teljesen megváltozik, átalakul, a lelke újjá születik, gyermekivé válik. Ha ez nem történik meg, én hiába mondom azt, hogy Jesus loves you, Jézus szeret téged, feltétel nélkül, embernek ez hazugság, az ördög játszmája a kereszténységen belül. Tehát, hogyha tudod azt, hogy létezik mennyország és pokol, de nem figyelmezteted embertársadat arra, hogy létezik mind a kettő, és létezik a szabadulás útja, a Krisztus által megmutatott út, az életnek az útja, a bűnbocsánat útja, ha te erről nem beszélsz, akkor te nem szeretsz, hanem vigyorogva gyűlölöd az embertársaidat, vigyorogva gyűlölsz. Nem beszélsz arról, hogy mekkora a tétje a földi életnek, a döntéseknek, annak, hogy szembesülünk-e azzal, hogy hova jutottunk, amikor kijöttünk az Édenből, és hova kéne visszamenni. Emberek, van értelme beszélni, hát Isten adja a békességet. Azt mondja Jézus, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjen Istennek az akaratát. Hogyha az ő eledele, az ő lelki tápláléka az volt, hogy cselekedje Istennek az akaratát, akkor nekünk mi a lelki táplálékunk? Mi a mindennapi kenyér? Hát nem az, hogy cselekedjük azt, amit Isten mond. Mert abban élet van. Nem csak magunk számára, hanem mások számára is. Emberek, ez a szeretet. Amikor nem csak azt akarom, hogy én megmeneküljek, hanem azt is, hogy mások is megmenekülhessenek. Ezért nem rejtem el az igazságot. Beszélek a bűnről. Beszélek arról, hogy hogyan lehet a bűntől megszabadulni. És beszélek arról is, hogy mit jelent az, hogyha az ember a bűnben marad, mi az ítélet, mi a pokol, hogy a lélek nem tud kijönni a testből, a test egy szívinfarktus, bármi által meghal, és benne ragad a lélek a testben, és mivel nem tisztult meg, nem fogja látni az Úr angyalait, hogy utána jönnek, hogy elvigyék őt. A tüzök meg nem hal, a férgök meg nem hal, a tüzök el nem anuszik. Ez a pokol. A temetőben van emberek. a temetőben. Mi úgy szeretjük egymást, hogy erről nem beszélünk. Mosolygunk egymásnak, mint valami idióták. És nem beszélünk arról, hogy mi a tétje a föld életnek. Miközben azt hisszük, hogy hiszünk. Azt hisszük, hogy hívők vagyunk, Istennek a gyermekei vagyunk. Hogy lennék Istennek a gyermeke? Jézus Istennek a gyermeke volt. És ő beszélt a pokolról, emberek. Beszélt a mennyről. Beszélt a megigazulásról. Beszélt a szembesülésről. A bűnbánatról. A megtisztulásról. Isten megmutatta, hogy milyen az ő gyermeke. Megmutatta konkrétan. De minket nem érdekel. Milyen feltétel nélküli szeretett buddhista Jézust hirdetünk. És tömegesen megyünk a feneketlen szakadék irányába. A tűz irányába. Persze az ember szereti azt látni, hogy van értelme az ő munkájának. És Isten meg is engedi. Hát akkor azt mondta Jézus, hogy Lázár jöjj ki, akkor Lázár kijött, nem maradt bent a sírban. Isten ad nekünk visszaigazolást. Mindazonáltal számunkra nem a visszaigazolás a lényeg, hanem az, hogy mi halljuk-e őt, és azt csináljuk-e, amit ő mond. Mert abban van az élet, az a mi kenyerünk, hogy azt cselekedhetjük, amit Isten mond nekünk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!